vasárnap reggelenként 8 órától hallhatóak itt a Civi Rádióban. Szeretettel várunk tehát minden kedves hallgatót az úrnapján, vasárnap reggel 8 órától.
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
A Szia, tanár úr mai adásának az alcíme Értékrendek értékei. Nem tagadom, ki akarom használni a Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogásszal, politikai elemzővel való jó kapcsolatomat, és arra akarom kérni, hogy véleményezzen néhány megállapítást, amelyeket publikálni tervezek, és amelyek alapján éppen mostanában műhelyfoglalkozást készítek elő. Amikor valamit közzé akarok tenni, mindig keresek valakiket, akiket szakmai szempontból megkérdezhetek, ez tulajdonképpen szakmai lektorálás. Úgyhogy a mai műsor nem szokásos riport, hanem inkább konzultáció. Sajnos nem személyes találkozó volt, hanem online kapcsolat, ez a hangminőségen érezhető, elnézést kérek érte. Richárd nem tudta, hogy miről fog szólni a beszélgetésünk, úgyhogy a felvétel azzal kezdődik, hogy ezt elmondom neki. Aztán pedig belevágunk, 4 alapvető értékrend kerül szóba, és meghallgatjuk Richárd kiegészítéseit. Előre hangsúlyozom, magukról az értékrendekről van szó. A konzervatív, a liberális, a baloldali és a jobboldali értékrendről, nem pedig arról, hogy mit tesznek vagy teptek személyek, pártok, mozgalmak, amelyek egyik vagy másik értékrend követőinek mondták magukat. Nagyon sokan menetelnek másfelé, mint ami a zászlajukra van hímezve. Most tehát magukról a tiszta értékrendekről lesz szó. Kedves Richárd, örülök a hosszabb beszélgetésünknek, de azzal kell kezdenem, hogy rögtön elmondom, hogy miben csaptalak be. Egy rádiós interjúra kértelek, de valójában nem igazán arról van szó. A beszélgetésünk persze megjelenik a Szia tanár úr sorozatban, de valójában ingyenes lektorálást szeretnék kérni tőled. Megtisztelő volt, hogy a Konzervatív Szemle számára, amelynek főszerkesztője vagy, egész sorozatot kértél tőlem, ennek egyik elemeként került a szemlébe a Buborékrepesztés kiskézi könyve, 4 részletben 2018 második félévi és 2019 első félévi számokba. Ennek a célja az egyes értékrendek körüli fogalomzavarnak a tisztázása volt. A zavar azonban azóta növekedett. Úgyhogy most újabb írásokat akarok megjelentetni, és műhelyfoglalkozásokat is tervezek. A műhelyfoglalkozás sorozat címe ugyanaz lesz, mint ami a Buborékrepesztés kiskézi könyve 7. fejezetének a címe, biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog neked. Rossz kérdésre nincs jó válasz.
Így van, nagyon is tetszik.
A sorozat több témával fog foglalkozni, az elsőnek az alcíme pedig az, ami a mostani beszélgetésünkből készülő rádióműsornak is alcíme, Értékrendek értékei. Kedves Richárd, szeretném most szóba hozni ennek a tervezett műhelyfoglalkozásnak a főbb mondani valóit, nem fog meglepetést okozni neked, és arra kérlek, hogy politikai elemzőként jelezd, ha értelemzavaró pontatlanságot vagy hiányosságot érzékelsz, mert nagyon tömören, és ugyanakkor népszerűsítő stílusba akarom megfogalmazni. Úgyhogy őszintén tartok tőle, hogy van benne pontatlanság, hiányosság, és számítok a megjegyzéseidre.
Nem hiszem, hogy lesz benne, de örömmel hallgatok. Köszönöm.
Elfogultságod mindig jól esik, vágjunk neki.
Úgy
legyen. Nagyon durván leegyszerűsítve. Talán emlékszel a kiskézikönyvből, alapvetően 4 értékrenddel foglalkozom benne, miközben tudom, hogy ezeknek is vannak alváltozataik, és ezeken kívül is sok más. A konzervatív, a liberális, a baloldali és a jobboldali értékrenddel foglalkozom, és kicsit félve, de kérlek, hogy hallgass meg, hogy megpróbálom egy-egy mondatban elmondani laikus hallgatóságnak.
Hogy melyik mindig az a legnehezebb, hogy egy mondatban összefoglalni. Úgyhogy...
Hát világos, de én nem politikai elemző vagyok, aki szakemberekhez szól, én tanár vagyok, aki laikusokhoz szól. Úgyhogy valójában nem tudok elugrani a feladat elől. No, kezdem a konzervatívval. Én a konzervatívot azzal jellemezném, hogy a fő törekvése az, hogy kiforrott egyensúly legyen. Változás pedig csak akkor, ha az annyival jobb a réginél, hogy még a változtatás minden nyűgével együtt is jobb.
Nagyon így van, nagyon így van. Gratulálok. Én is így érzem.
Ez nagyon megnyugtató, mert tudom, hogy ez áll hozzád a legközelebb. Én a online kapcsolatunkon keresztül látom, hogy bólogatsz, a rádió hallgató nem látja.
Úgyhogy... Mondani fogom, hogy igen. Kérlek szépen. Talán annyit tennék hozzá, hogy újabban nagyon elterjedt az a nézet, mely szerint az elkerülhetetlen változások, amelyek a világban vannak. Ugye nem kell utalnunk arra, hogy évenként újabb és újabb válságok jönnek, a Covid-tól kezdve a háborús helyzet, és itt van. Tehát az állam, a mesterséges intelligencia, egyáltalán az internet elterjedése, a szociális média, és itt van. Tehát olyan változások vannak, hogy a változatlanság az tényleg értelmezhetetlen ma már, állandóan csak a változások. A konzervatív politikának egyik fő feladata valóban az lehet, hogy a változásoknak ezt a bizonyos ütemét, ezt a megrázkodtató jellegét valamiképpen mérsékelje, elviselhetővé tegye az emberek számára az elkerülhetetlen és úgy látszik folyamatos változásokat. Úgyhogy talán ezzel a kiegészítéssel.
Teljesen egyetértek, hozzátéve, hogy említetted a mesterséges intelligenciát többek között, hát körülbelül egy tucatnyi hasonlót tudok mondani, a nanotechnológia, a 3D nyomtatás, olyanokat tudok mondani, amelyeknek külön-külön akkora súlya van, mint a gőzgép feltalálásának, vagy a könnyomtatásnak.
Úgy van. Nagyon-nagyon együttértek. Tehát elviselhetetlen szinte ez a változás. Ugye mi már nem a legfiatalabb generációhoz tartozunk, de még a fiatalok is. Hát csak az ember csak kapkodja a fejét, hogy újabb és újabb történések zavarják meg a megszokott életüket. Megszokás, hagyományok, stb. Ennek lassan nem is lesz értelme egy ilyen irodatlanul felgyorsult és egyre gyorsuló világban. És ezért talán van társadalmi támogatottsága egy olyan gondolatnak, amely ezeket a változásokat elviselhetővé, emberibbé, emberléptékévé kívánja tenni.
Mm-hmm. Másodikként hadd hozzam szóba a liberális értékrendet, amelyik a közvéleményben eléggé távol van a konzervatívtól, de én meg úgy látom, hogy nagyon-nagyon sok a közös pont.
Én is úgy látom, igen.
A liberális alapvetően azt mondja, megint csak nagyon durván összefoglalva, hogy hadd kovácsolja mindenki a saját szerencséjét. Aztán majd a társadalom önkéntel mechanizmusai valahogyan ezt egyensúlyba hozzák.
Igen, így van. Ebben a kérdésben közelebb áll a liberális felfogás a konzervativizmushoz, mint mondjuk a szocialista felfogáshoz. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy a liberalizmus az egyenlőségben is legalább annyira hisz, mint a szabadságban. Az egyik a másiknak előfeltétele, talán nem érdemes belemenni, hogy melyiknek, mert mindkét irányban mondhatjuk ezt, hogy itt a szabadok egyenlőségéről és az egyenlők szabadságáról egyaránt beszélhetünk. Most hát a liberalizmushoz még annyit hozzátehetünk, hogy alapvetően azért a változások jó indulatúságában, vagy a jó téteményeiben azért képes hinni a liberális, így aztán voltaképpen optimistább, mint a konzervatív, aki eleve egy pessimista világszemlélettel figyeli a körülöttünk lévő világot. Optimistább tehát, és ebben pedig inkább a szocialista felfogásra hasonlít. Most csak a legalapvetőbbeket mondtam. Természetesen van gazdaságpolitikája, van kulturális vonatkozásai, természetesen liberális megközelítésnek, de ezekben most nem menve bele, csak így az általános attitűdöt megfogalmazva ezzel próbáltam kiegészíteni.
Ez az optimista, pessimista, ez eddig eszembe sem jutott. Hadd kérdezzek rá, a konzervatív miért pessimista?
A konzervatív alapjától abból indul ki, hogy az ember nem racionális és nem morális lény, akármilyen furcsa hangzik. Nem véletlen, hogy nagyon sok kiváló konzervatív beállítottságú szerző foglalkozik a szentek életével, mert valamiképpen azt magyarázza meg, hogy az ember miért lesz jó mégis. Miért? A jóságot magyarázza, és nem a rosszaságot, mert Hobbes-tól kezdve a rosszaság, ha úgy tetszik, benne van az emberi természetben. Úgyhogy A konzervatívot lenyűgözi az emberi jóság, és arra talál mindenféle általában földön túli magyarázatot. Tehát egy antropológiai pessimizmus jellemzi. De ez nem általános azért, mert ezt mindenek előtt a gyökereknél találjuk, ugye? Hobbes-t említettem, de hát még egy század kellett, és egy század vég ahhoz, hogy a konzervatívus igazán kialakuljon. És akkor mindenképp a brit és angolszász konzervatívizmusra mondhatjuk ezt. Talán a kontinensen több optimizmus is van, már csak azért is, mert a kontinensen inkább felvállalják, az európai kontinensen inkább felvállalják ezek az eszmeáramlatok a keresztény gyökereket, sőt, ugye jó néhány konzervatívnak mondható párt kereszténydemokratának, netán egyik másik ritkábban keresztény szociálisnak is hívja magát.
Értem akkor. És magunk között hagy jegyezzem meg, hogy időnként én is elgondolkozom azon, hogy a homo sapiens elnevezésből a sapiens az nem szédelgő túldicsérése.
Hát igen, így van. Na, ez például egy konzervatív vonás benned
következik. Kétségtelen, hogy a liberális és a baloldal is abban gondolkozik, hogy mit lehetne most rögtön változtatni, hogy még jobb legyen és még jobb legyen. A baloldalról szívem szerint azt mondanám alapmondatként, hogy mindenkivel szolidarisnak kell lenni, az érdemeitől vagy érdemtelenségeitől függetlenül, és ezért aki képes áldozatot vállalni, az érezze becsületbeli kötelességének, hogy vállaljon is áldozatot.
Igen, igen, megint gratulálni tudok, mert valóban ugye röviden összefoglalni a baloldali gondolatot nem könnyű, és mégis neked sikerült. Valóban így van, ezt tudom mondani. Talán azt mondanám, hogy a baloldal hajlamos egy kicsit jobban hinni az egyenlőségben, mint a szabadságban, szóval annyira az igazságosság pártján van, hogy adott esetben állami eszközöket is igénybe vesz azért, ritka esetekben még akár a szabadság kiteljesítésének rovására is, annak érdekében, hogy egyenlősítő törekvései megvalósulhassanak a társadalomban, mert a társadalmi igazságosság, méltányosság, egyenlőség, ezek olyan eszmék, amely mellett a baloldal kiáll.
Ilyesmire gondoltam, mikor az áldozatról beszéltem, tehát össznépi áldozatot is kell vállalni. Jó, ennek egy-két hátulütőjére még vissza fogunk térni. A jobb oldal pedig az én megfogalmazásomban azt mondja, hogy a társadalmat alkotó csoportok, különféle csoportok versengenek az előnyökért, erőforrásokért, és az a természet rendje, hogy a többségi csoport győzedelmeskedjen.
Igen, így van. Azért úgy, igen, így, pontosan így van, és akkor árnyalni lehet esetleg azzal, hogy még a vallási meggyőződés, felebaráti szeretet, ezek a szószetételek egy jobboldali számára értelmes szószetételek, és ezzel lehet árnyalni vagy korlátozni ezt a szabadságot. Tehát mondjuk a kiáltó egyenletlenségeket azért a jobboldali sem szereti elfogadni, vagyis azok a polgártársaink, akik eleve hátrányból indulnak, mert betegek történetesen, fogyatékosok is, azokra ez a fajta felfogás nem húzható rá, hanem ott a társadalmi szolidatásnak van szerepe, de azokon a területeken, ahol a tehetségnek kell érvényesülnie, ott tényleg egy jobboldali elviseli azt, hogyha valakinek a dolog nem sikerül, másiknak meg sikerül, ez egy jobboldali számára természetes dolog, a tehetség érvényesüljön, ha nem tud, hát az ő baja.
Felebaráti szeretetet említettél, ki a felebarát? Az azonos csoportba tartozó, vagy mindenki?
Igen, hát ez megint nagyon érdekes kérdés, mert minden ilyen csoportképzés egyben azzal is jár, hogy kirekeztünk másokat, azt mondjuk, hát mi vagyunk mi, és a többiek meg mások.
Hát ez az.
Igen, nyilvánvalóan, igen. És itt talán behozhatjuk, de lehet, hogy később is beszélhetünk róla, a nacionalizmust, ugye a nemzeti összetartást, a nemzeti gondolatot, patriotizmust nevezzük akárhogyan. Egy klasszikus konzervatív számára a nemzeti gondolat nem természetes, hanem, úgy értem, nem kizárólagos, inkább úgy mondanám, hanem egyike az identitásainknak, mind a ketten férfiak vagyunk, mind a ketten apák vagyunk, és tehát ez úgy épp úgy identitásunk része, mint az, hogy városban lakunk, és nagy családban, stb. Így aztán hát magyarok vagyunk természetesen, tehát ehhez a kultúrához nyilvánvalóan milliószor jobban kötődünk, mint akármely más kultúrához, de természetesen más kultúrákat is elismerünk. De a konzervativizmus azért alapvetően egy nemzetközi dolog, hangsúlyozom, hogy dolog, tehát ugye, és nem pedig nemzeti dolog. Most valójában nemzetinek tartatik, ennek van egyrészt egy 200 éves hagyománya, és van egy nagyjából 20 éves hagyománya is. A két hagyomány nem ugyanaz, esetleg belemehetünk a részletekbe, de nem könnyű minden esetre a jobboldaliság és a nacionalizmus összeegyeztetése. Amikor kísérletek történtek erre, akkor ebből sokszor nagyon rossz jött ki, néha meg jó jött ki, ez is ugye hát esete váltogatja.
Azért hoztam szóba, mert a keresztény értékekre is utaltál, ott pedig a szamaritánus is fele barát.
Hogyne, na, nagyon is, igen.
Nem is tudok ilyet elképzelni a magyar kultúrában.
Igen, nem véletlen ez a példa ebben a példabeszédben, persze. Természetesen nagyon bölcs példabeszéd, természetesen, és nagyon hat. Ez is azt mutatja, de most már megint arra fordítom a beszélgetést, amit én kezdtem, és nem arra, amire te, tehát visszatérek oda, amit majd te vesz föl. Csak mondom, hogy ez is mutatja, hát a felebaráti szeretet az is egy nemzetközi dolog, egy univerzális, egy katolikus dolog, ha úgy tetszik. Úgyhogy azt kell mondanunk, hogy a konzervativizmus azért elsősorban nemzetközi, univerzális, egyetemleges, ahogy tetszik, és csak másodszorban nemzeti. Ilyen nem azt jelenti, hogy ne lenne különbség mondjuk a magyar konzervatív és mondjuk egy francia konzervatív között, de nem nemzeti konzervatív, nem a magyar konzervatívot, hanem magyar konzervatívnak.
Mm-hmm. És ez különbség a konzervatív és a jobboldali értékrend között?
Igen, hát ha már ebbe belemegyünk, hogy a nemzeti gondolat ugye baloldalon indult, nagyjából 200 évvel ezelőtt egy baloldali gondolat volt a nemzeti gondolat, az ment át a jobb oldalra. Tulajdonképpen ennek is megvan a kultúrtörténete, a brit Disraeli miniszterelnök idején nemzetivé lett a jobb oldal, de ez tulajdonképpen inkább hazahozatalát jelentette az univerzalizmusnak, és aztán a jobb oldalon maradt a nemzeti gondolat a 20. században, de ennek olyan szörnyű kinövései voltak, mint a nácizmus, ugye nem kell bemutatnunk, és aztán talán most már elérkezünk oda, hogy a nacionalizmus mint olyan nem ad választ minden kérdésre, és ezért nem tekinthetjük ideológiának, hanem az általad említett ideológiák az ideológiák, és ha mindenre a nacionalizmussal válaszolunk, akkor azt fogjuk látni, hogy nem kapunk megfelelő válaszokat, vagyis hogyha a nemzeti gondolatot egyaránt jellemzőnek tekintjük a jobb oldalra és a bal oldalra, a hazafiságot, a hazához való ragaszkodást, a nemzeti kultúra őrzését, akkor én szerintem jó helyen vagyunk, és akkor megmaradnak azok a különbségek, amelyekről te beszéltél, és akkor be is fejezem a nemzeti gondolat ismertet.
Négy értékrendről és a nacionalizmusról volt szó a műsor első részében. Pihenjük ki magunkat kis szünettel, és folytassuk azzal, hogy amint mindannyian látjuk, az értékrendek és a konkrét cselekvések hát nem mindig vannak összhangban egymással. A szünet után arról lesz szó, hogy a gyakorlatban hogyan jelenhetnek meg, és hogyan torzulhatnak a különféle értékrendek, és miért nem lehet embereket és csoportokat, pártokat, mozgalmakat ezekkel felcímkézni. Folytatódik a Szia tanár úr sorozat Értékrendek értékei című műsora, amely Szentpéteri Nagy Rihárd politikai elemző és Gerő Péter szerkesztő műsorvezető beszélgetése. Hadd kezdjem egy találós kérdéssel. Mi a különbség az elmélet és a gyakorlat között? Hát, elméletileg semmi. Most arról lesz szó, hogy a gyakorlatban hogyan jelenhetnek meg, és hogyan torzulhatnak a különféle értékrendek, és miért nem lehet embereket és csoportokat, pártokat, mozgalmakat ezekkel felcímkézni.
Kedves Rihárd, eddig csodálatos elméleti magasságokban társalogtunk, a drámai helyzet azonban az, hogy kínos kavarodást okoz, az olyan esetek sokasága, amikor emberek vagy akár teljes szervezetek, pártok, mozgalmak egészen más irányba menetelnek, mint ami az ászlajukra van hímezve. Nem akarok konkrét példákat mondani, de hát gondolatban felsorolhatunk akár magyarországi pártokat, amelyeknek az elnevezésében olyan jelzők vannak, amelyek vagy idejét múltak, vagy más okból valahogyan nem abba az irányba mutatnak, amerre az adott értékrend iránytűje mutatna.
Igen.
Az emberek pedig önkéntelenül annak alapján ítélnek meg értékrendeket is, hogy annak az értékrendnek a nevében valakik valamikor mit csináltak. Totál kavarodás az egész, és tulajdonképpen nem is tudok ellene mit mondani, mert ugye van az a régi római mondás, hogy nem hallom, mit mondasz, mert a cselekedeteid annyira hangosak. Tehát ha valakik ilyen vagy olyan zászló alatt valamit elkövetnek, akkor annak terjed el a híre. Márpedig, hadd fogalmazzak nagyon durván, rendkívüli becstelenségeket követtek már el a történelemben, a legnemesebb és legemberibb ideológiákra hivatkozva.
Így igaz, sajnos. Hát vegyük csak a kereszténységet. Most eszembe jut például Kölcsey Ferenc Töredékek a vallásról című kiváló prózai műve, amelyben ugye hitet tesz a kereszténység mellett, annak ellenére, hogy a kereszténység nevében a világ legszörnyűségesebb bűncselekményeit követte már el az emberiség, és hát milliók követtek el szörnyűségeket e zászló alatt, és mégis nem a zászlóval van a baj, hanem valahogy az emberekkel van a baj, hogy hajlamosak voltak a bűnre.
A kérdésem az, hogy hogyan lehetne azt tisztázni, hogy valami a zászlóhoz, az értékrendhez kötődik-e, vagy olyanokhoz, akik azokat a szlogeneket, azokat a szép gondolatokat tulajdonképpen tömegek félrevezetésére használták.
Ez is kitűnő kérdés, engedelmen, de lesz mondom, mert ugye ha most mi elkezdünk címkézni, és azt mondjuk, hogy ez valóban ilyen, és az meg nem olyan, csak úgy mondja magáról, akkor mi is ugye hát rögtön címkéket ragasztunk. És a konzervatívoktól eleve is idegen a doktrinerség, tehát bizonyos fajta hajlékonyság az jellemző a konzervatívokat. Mondani lehet azt, hogy hát ez még igen, na ez már azért nem fér bele, na ez még úgy, hogy belefér, de nincsenek éles határok, nincsenek olyan kontúrok természetesen, mint más területén a társadalmunknak. Ugye? Tehát mondjuk az ideológiák egymásba is tudnak csúszni, és talán az sem helytelen, hogyha valaki valamit innen, valamit onnan csipeget össze, sok esetben identitászavarral jár ez, ha túlzottan csipeget innen-onnan, és sokszor pedig úgy áll a helyzet, hogy azt hiszi, hogy ezt innen vette, pedig azt mondjuk onnan vette, majd meg azt hiszi, hogy ennek ez a neve, pedig annak éppen más a neve, és nem is az elnevezés a lényeg, hanem mondjuk szakpolitikai kérdésekben vallott elképzeléseit, ha összerakjuk, abból kirajzolódik egy valami, és azt el tudjuk nevezni, ugye? Hogyha valaki tudja, hogy mely jellemzők jellemzik ezt vagy azt az ideológiát, akkor lehet, hogy el tud nevezni valakit valaminek, de az korán sem bizonyos, hogy azon valaki ugyancsak hasonlóképpen nevezi saját magát. Sőt, Magyarországra különösen jellemző, hogy a legtöbb honfitársunk képzel maga valamit magáról, vagyis hogy az elképzelései összességét egyfajta címmel illeti, hogy konzervatívnak, vagy akár liberálisnak, vagy szocialistának gondolja magát, de a legtöbb esetben kiderül, hogy az, amit ő gondol, az nem konzervatív, vagy nem liberális, vagy nem szocialista, hanem éppenséggel egy más. És valóban itt nem ártana egyszer rendet tenni, de ez nem két nap alatt fog bekövetkezni, hanem azt hiszem, hogy egy néhány évtizedes társalkodás eredménye lehet az, hogy tisztázódik, hogy az ideológiákba mi tartozik, ráadásul maguk az ideológiák is változnak. Hát nyilván hogy a 18. század végén azért más volt a konzervativizmus, hogy csak ezt a példát mondjuk, mint például ma. Egészen más gondolt mondjuk a családról, a nők szerepéről, és számtalan más dologról, magyar rabszolgaságról konkrétan, ugye, egyáltalán az egyenlőségről, tehát azt mondhatjuk, hogy a nemzetről, ha már eddig is erről beszéltünk, úgyhogy mondjuk azt, hogy változnak ezek a dolgok is, de néhány dologban azért jó, hogyha látjuk a dolognak a magvát.
Azt kell, hogy mondjam, hogy ami most elhangzott, ettől sokkal nem vált egyértelműbbé a helyzet. És én is úgy látom, hát a magam szerint módján én is egy hajszányit ahhoz akarok hozzátenni, hogy ezek érthetőbbek legyenek, ezért állok neki például műhelyfoglalkozást szervezni, ahol azt akarom játszani, hogy ugyanahhoz a kérdéshez, különféle értékrendek mentén szóljunk hozzá, ez egy ilyen szerepjátékszerű dolog. legalább élje át a jelenlévő, hogy nagyon hogyan gondolkodik a másik. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy sül el az egész. Egy dologban biztos vagyok, hogy akik bármilyen értékrend szerint gondolkodnak, akár nem konzisztens módon összecsipegetve.
Igen.
Lábjegyzetként megjegyzem, csodálkoznék, ha volna olyan ember a világon, aki teljesen konzisztens módon egyetlen egy értékrend szerint gondolkodik. És igen, minden gondolatát és cselekedetét ahhoz igazítja. Tehát akik valami értékrend szerint gondolkodnak, az még mindig egészen más kategória, mint akik pillanatnyi érdekek és széljárás alapján lavíroznak és ügyeskednek. Tehát bármilyen értékrend szerint gondolkodik valaki, azzal én úgy érzem, hogy közelebb vagyunk egymáshoz, mint az ügyeskedőkkel. Mert legalább döntési helyzetben azt gondoljuk meg, hogy mi felel meg az értékeinknek, nem pedig azt, hogy ebbe a másodpercben hozza a legnagyobb hasznot. És magunk közszólva úgy érzem, hogy veled is teljesen azonos módon vagyunk felháborodva és kétségbeesve, amikor olyan gyakorlatok terjedését látjuk, ahol a fő jelszó az, hogy a cél minden eszközt szentesít, és a jó cégérnek nem kell bor.
Igen,
most
igen,
egy ilyen világban kezdünk élni.
Igen.
És ez hátborzongató.
Hát igen, ha hozzátehetem, ugye a pragmatikus gondolkodásnak is megvannak természetesen előnyei, de nyilván egy konzervatív azt mondaná, hogy arány és mérték számít. Hogyha a pragmatikus gondolkodást túlzásba viszi valaki, és csak gyakorlatilag gondolkodása van, az nyilvánvalóan nem helyes, de az sem helyes, nem, hogyha valaki doktrinerként ragaszkodik egy ideológiához, és mondjuk állandóan csak a fellegekben jár, feleket nézi, és közben elgotlik egy kőben, ugye az utcán, tehát nyilvánvalóan a két lábbal kell állni a talajon, a gyakorlati dolgokat is nézni kell, és az elméletet is valamiképpen összhangnak kell lenni az ember.
A doktrinál és egyéb túlzásokra szeretnék mindjárt visszatérni. Én úgy látom, hogy a különbség abban van, hogy azt nézi valaki, hogy a gyakorlatnak megfelelően hogyan lehet valamit a legügyesebben, leghasznosabban megoldani, vagy a nehezebb utat választja, kiválasztja az értékrendje, az iránytűje szerinti irányt, és azt mondja, hogy na most nézzük meg, hogy ezt hogy lehet a gyakorlatban a legcélszerűbben, a leghasznosabban megoldani. Igen. De az iránytű igen, mentén.
Igen, így van. Ez nehezebbnek látszik, de azért tulajdonképpen ez az iránytű valahogy bennünk van. Hát még ha nem fogalmazzuk is meg, hát azért valahol ott van. Hát az anyukánk megtanított minket arra, hogy mi a helyes és mi a helytelen, nem akarok példákat mondani, mit nem szabad csinálni és miket szabad. Hát az ember, hogy találkozik egy jelenséggel, amivel még soha életében nem találkozott, de nagyjából egészében azért el tudja helyezni. És sok esetben nincs módja az embernek meggondolni a mögötteseket, hanem rögtön döntéseket kell hozni. Lehet, hogy egy gyakorlati szempont vezeti a döntés meghozatalában, és lehet, hogy csak később gondolja át, hogy jól tette el, vagy sem. De az ember alapvetően azért mégiscsak lemennek, hogy úgy mondjam, van készsége, van érzéke a helyes és a helytelen dolgok közötti különbségtételre, hogy úgy mondjam, vagy legalábbis azt el tudja talán dönteni, és tévedhet is, hogy mi a hasznos számára, vagy mi a hasznos mások számára, de persze attól vagyunk emberek, hogy tévedünk, talán az egyedüli élőlények vagyunk, akik tévedni képesek, és hát az emberiség sokszor mutatta, hogy erre bizony nagyon is képes.
Tulajdonképpen nagyon diplomatikusan fogalmazol, amikor ezt mondod. Erre nem tudok mást mondani, mint hogy abszolút pontos döntés nincs. A világegyetem egészét egyikünk sem ismeri. Tehát mindig csak közelítő megoldásokat használunk. A kedvenc példám erre az, hogy csak a laikus képzeli azt, hogy a holdrakéta úgy működik, hogy kilövik, aztán elmennek a moziba, és mikor visszajönnek, akkor megnézik, hogy a holdrakéta jó-e van. Nem, azt állandóan figyelik, és állandóan korrigálják. Mert nincs olyan, hogy egyből megcélzom a holdat, és akkor nyugodt lehetek, hogy minden a terv szerint fog működni. Most az orvos egyetemi anekdota jutott eszembe, talán megbocsátod, hogy ilyen komolytalan dolgot mondok. Kedvencem, amikor az orvostudományi egyetemen a professzor tanév elején az első órán azt mondja, kedves kollégák, a mai alkalommal azt fogjuk megtanulni, hogy hogyan kell kivenni valakinek a vakbelét. A teljes tanév további része arról szól, hogy mit kell tenni, ha a dolgok nem a várt módon alakulnak.
nagyon jó, ez kiváló. Nem ismertem ezt, de ez nagyon jó. És mennyire igaz, mennyire jellemző.
Eddig általánosságban volt szó értékrendek keveredéséről és torzulásairól, de ne álljunk meg ennél. A szünet után sorra vesszük ebből a szempontból a műsor első részében felsorolt értékrendeket, a jobboldali, a liberális, a baloldali és a konzervatív értékrendet. Ezek mindegyikét lehet romboló módon túlzásba vinni. A szünet után sorban megbeszéljük azokat a túlzásokat, amelyek